Galaxis kalauz Timár Ágnessel.
Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 271. epizódja, a mikrofonnál Timár Ágnes. Legalább egy hete tudható, hogy a luxus termék valójában pont úgy működik, mint egy alsó vagy középkategóriás áru, legalábbis marketing szempontból. Na jó, kicsit másképp. Például nem feltétlenül ott hirdetik, ahol jellemzően más reklámokat látunk tonna szám. Helyette az adott célcsoport természetes élőhelyén, ez esetben azokhoz közel, akik meg tudják fizetni. Tudja fenne, nekem még egyszer sem okozott bosszúságot, hogy a Jane Birkinről elnevezett táskáját akarná rám tukmálni a tulajdonos divatcég. Oké, ez nem volt a legjobb példa, hiszen az említett táskáért szó szerint sorban állnak még a hírességek is. Várólista alapján, jóval a feliratkozás után adhatják csak ki rá a horribilis összeget. Szóval nyilván tök fölösleges lenne reklámozni. Amúgy nekem nem is kellene. Jó, ez tudom, hogy most ilyen savanyú a szőlő dolognak hangzik, de ha már ennél a márkánál tartunk, a Grace Kelly-ről elnevezett táskájuknak például örülnék. Arra még várni sem kell, ugyanis már nem gyártják. Cserébe, mint kultikus vintage darab legalább annyit kóstál, ha nem többet. Ma, amikor reneszánszukat élik a régi darabok, vagyis 40 fölött is van még remény, bocsánat. Szóval manapság sokszor nagyobb értéket képviselnek, mint modern változataik. Egy bizonyos körben mindenképpen. Erről még fogunk beszélni a mai adásban. De vissza a luxusmárkákhoz, mert hogy ezekkel fejeztük be az előző héten, és arra jutottunk Debreceni János reklámszakemberrel, szakfordítóval, hogy az ebbe a kategóriába tartozó termékek legfőbb értéke a márkájuk. Legyen az óra, autó vagy cipő, valójában egy státuszt vásárolunk vele. A legtöbben talán ezért veszik meg az első darabot, aztán ha van rávaló, akkor már összehasonlítgathatja a vásárló az egyik drága inget a másik drága inggel, hogy aztán felelős döntést hozzon, és a továbbiakban, letéve a voksát az egyik drága ing mellett, állandó vevője legyen a márkának. Igyekszem átérezni a problémát. Viszont van ellenpéldám, legalább egy eset ismert, amelyben a vevő szándéka nem a menőzés. Woody Allenről különben sem ez jutna először eszünkbe. Egy olyan brand hűséges vásárlója, amely tulajdonképpen maga Amerika. Az alapítója egy belorussziai zsidó család sarja, aki maga a második generációsként már az USA-ban született, Lifshitz néven. Nyakkendő árusítással kezdte karrierjét a divat szakmában, mára pedig milliárdos, az egyik legismertebb divattervező és üzletember. Vezeték nevét, testvérei példáját követve, Laurentre változtatta. Így akarta gátat szabni a kortársaiktól érkező sértegetéseknek. Szóval Woody Allen mindig nála veszi jellegzetes bő, kordbársony és vászonnadrágjait. Ennek egyetlen oka van, árulta el a rendező egyszer. Nem csak, hogy évtizedekkel ezelőtt, amikor megvette az elsőt, rögtön megszerette, hanem azért is, mert azon kevés szalon közé tartozik Ralphé, amelyik bár halad a divattal, megtartott néhány alapdarabot, amelyen a kezdetektől nem változtatott semmit. Nem mellesleg a cég biztosította Diane Keaton jól ismert szettjét az Annie Hallban. Igen, ott rajta is ugyanolyan nadrág van, mint amilyet Ellen hord. Bár a színésznő biztosra ment, és kiegészítette egy nyakkendővel és mellénnyel is. Jó, tehát van ilyen is. Ahogy a múlt héten azt is megbeszéltük, hogy Zuckerberg meg a szürke pólóhoz ragaszkodik, de kár áltatnunk magunkat. Ha fontos a számunkra egy bizonyos terméktípus, és azon belül egy márka, akkor hozzájutva nem csak máshogy, hanem talán kicsit másnak is érezzük magunkat. És mivel jóbornak is kell a cégér, most a papíron reklámra nem szoruló termékek marketingjét vizsgáljuk meg Debreceni János reklámszakemberrel.
Első megálló.
Vegyünk egy olasz sportautó márkát, ami nagyon ismert és nagyon népszerű, és ott is valóban vannak olyan autók, amiket csak bizonyos emberek vásárolhatnak meg, tehát gyakorlatilag nem is úgy van szabadon a piacon, ahogy hagyományos értelemben egyébként az autókat árulják, de ettől függetlenül esetében is igaz az, hogy az új autó értékesítés között, tehát hogyha nézzük a teljes spektrumát, nagyon sok olyan vásárló van, akinek nem öt ilyen autója van, hanem egy ilyen autója van. Tehát az, hogy egyébként másképp működik bizonyos szempontból egy luxus kategória, és akkor itt tulajdonképpen, amiről most beszélünk, akkor így ebből a két nagy csoport, hogy mi az általános érvényű törvényszerűség, és mi az adott termékkategóriában specifikus, hát nem törvényszerűség, hanem jellemző, az két teljesen különböző dolog. Természetesen egyébként a luxus kategóriáknak is kell hirdetniük, az, hogy miként és hol hirdetnek, az változó, de az érdekes dolog az az, hogy egyébként a luxus termékeket is jó tömegmédiában, tehát mindenki számára hirdetni, mert dacára annak, hogyha van valami olyan termék, ami egyébként sok embernek nem megvásárolható, ennek ellenére, mit tudom én, a nagyon drága órákat sem csak milliárdosok vesznek, hanem vesznek olyan emberek, akinek egyébként, hát beleesnek még abba a tartományba, ami egyébként kellően tehetős ahhoz, hogy ilyen órákat vegyenek meg. De ahhoz, hogy egyébként te tudd, hogy ami egyfajta értékét adja a presztízs javaknak, ami ugye az, hogy a többiek is tudják, hogy egyébként ezt te miért hordod magadon, és ezt tudatosítani kell mindenben, hogy egyébként ez a márka létezik, erre való, és egyébként drága.
Tehát ez az a pont, vagy ez az a típusú reklám és termék eladási struktúra, vagy módszer, ami egyértelműen az érzelmekre akar hatni, nem a rációra.
Igen, tehát az, hogy miért vesz az ember egy ilyet, természetesen nyilván ez is közrejátszik. Én nem feltétlenül gondolom, hogy egyébként mindig és minden esetben ez a fő motiváció mögötte. Amiről tulajdonképpen beszélünk, ezek a úgynevezett weblenjavak, tehát aminek valóban minél inkább megy föl az ára, annál nagyobb keresletet támaszt. Nyilvánvalóan ezek a termékek azért éri meg ugye a gyártójának, hogy viszonylag kis tételben áruljan, ugyanis az egyes terméken ugye sokkal nagyobb a fajlagos, tehát a egységi termékre első profitja. Például az említett olasz autógyártó egészen elképesztő áréssel dolgozik, és ezért nyilvánvalóan ugye neki így is megéri.
A tanulmány, amire többször is utaltál, hogyha nem értettem félre, az sokszor kiemeli azt, hogy itt a vásárlás az nem emóció per ráció szintjén igen, valósul meg, hanem valami egészen más. Na most ebben az esetben az egészen másról beszélünk, amikor mondjuk például ezt a luxus kategóriát néztük, vagy azért mégiscsak vannak olyan reklámok, ami egyértelműen, ahogy a beszélgetésünk aha, elején mondtad, van, ami elgondolkodtatni akar, valami pedig mondjuk megindítani.
Igen, mi az érzelmek szerepe voltak éppen a reklámban, és ebben is eltér egymástól a hagyományos és a tulajdonképpen modern felismeréseken alapuló marketing, tehát az a marketing, ami elfogadja és alapjául teszi ugye a vásárlói döntések működésének miként, amiről Kahneman könyvéről kapcsolatban beszéltünk, tehát ez a automatikusan, illetve racionálisan is megfontolt döntések közti különbség. Tehát az érzelmek szerepe a reklámban sokkal inkább az, amiről a beszélgetésünk elején volt szó. Tehát az, hogyha valamit érzelmileg intenzíven élünk meg, az jobban rögzül bennünk. Tehát a reklám technikai funkciója az mindenféleképpen az, hogy kiváltson belőlünk egy érzelmi reakciót, mert ez a záloga annak, hogy ugye bekerül a hosszú távú memóriánkba, de amikor már egyébként később bekerülünk a vásárlási helyzetben, és előtt felidéződik, spontán fel tudjuk idézni ugye a márkanevet, ott már igazából nem az érzelmeknek van szerepe. Tehát természetesen, hogyha azt érzelmnek tekintjük, és tekinthetjük annak, hiszen mi más lenne, a tetszésnek ez a nehezen definiálható finom reakciója, akkor ilyen szempontból természetesen vannak érzelmek. De az érzelem igazi funkciója a reklámban, az inkább ez a technikai rögzítése tulajdonképpen az emléknek. Amikor már ott vagy, akkor mondjuk tegyük föl, hogyha valami nagyon tetszett egy reklám, és mondjuk nagyot nevettél rajta. Nyilvánvalóan, amikor ott vagy már a vásárlási helyzetben, akkor már nem fogsz rajta mosolyogni, akkor csak annyit fogsz tudni, hogy nekem ez a dolog tetszik, és ezért ezt fogom először megnézni. Tehát tényleg ugye így végzi el tulajdonképpen a marketing kommunikáció, a márka kommunikáció a feladatát. Tehát tegyük fel, hogy van egy olyan reklám, egy ilyen hipotetikus eset, ami bemutatja ezt, amit most leírtál a sportautókkal kapcsolatban, hogyha menőzöl ezzel, akkor azzal jobb fel lesz, és csinálunk egy olyan reklámot, ami ezt így de facto bemutatja. Az abban az esetben lesz csak úgymond érzelmi reklám, hogyha ezt mondjuk valamiért szellemes módon teszi, nehogy Isten megható módon, vagy elgondolkodtató módon. Tehát a reklámkészítésnek egy nagyon komoly komoly csapdája az, hogyha az érzelmek kiváltása helyett az érzelmek bemutatására szoratkozik. Tehát attól, hogy érzelmeket mutatsz be, az egyáltalán nem biztos, hogy érzelmeket fog kiváltani. Többek között azért, mert ugye nagyon egészséges módon rendkívül szkeptikusak vagyunk a reklámokkal szemben. Erre van egyébként egy nagyon jó példa. A Magyarországon ez talán kevésbé ismer, de egy nagy amerikai sörgyártónak, hát ez ilyen 10-15 évvel ezelőtt volt egy nagyon sikeres kampánya, a WhatsApp, nem tudom, mennyire ismered ezt.
Igen. Ez a telefonon egymást hívogatják, és mindenki csak beleüvölt.
Gyakorlatilag ez a reklám, ami egyébként egy érdekesség vele kapcsolatban, ezt egyébként nem a reklámügynökség csinálta a szónak, abban azért, ami nem ő találta ki, tehát ez egy ilyen rövid filmfesztiválra készült alkotás volt, amit egyébként egy nagyon jó szemű reklámszakember felismert, és elhúzta a márkát, és egyébként így került ki. De a dolog lényege az, hogy ez annak a hagyományos marketing logikának tökéletesen ellenébe megy, hogy ugye a termék mellett érveket kell adnunk az embereknek a választás. És szó sincsen erről, szó sincsen valamifajta racionális meggyőzésről és belátásról, vagy beláttatásról. Itt arról van szó, hogy egyszerűen nagyon szórakoztató módon benne van, elidegeníthetetlen módon ugye maga a termék, és ezért nem tudsz rajta nem vigyorogni, megvan az érzelmi reakció, és ez rögzíti benned ugye ezt a tetszésnek, ezt a reakcióját. Na most ugyanez a márka néhány évvel később csinált egy olyan reklámfilmet, ami arról szól, hogy egy kutya és egy ló barátsága, egy ilyen amerikai farmon, teljesen mindegy, hogy mi a történet, de egy kicsit ilyen természetesen technikailag nagyon jó film volt, és az volt abban a gondolatban érkezett meg ez a film, hogy valami ilyesmi, hogy örök barátok. Tehát amiről általában ugye a sörözés szól, ugye emberek vonatkozásában, és ez a reklám, ez tökéletesen beleállt a földbe. Tehát beleesett ebbe a klasszikus csapdába, hogy érzelmeket mutatott be, de érzelmeket nem váltott ki, és ezért technikai értelemben nem is működött. Na most egyébként a reklám az többféleképpen működhet. Az imént említetted, hogy ugye milyen zseniális az a reklám, ami a márkanév köré építi az ötletet, és tényleg tulajdonképpen a reklám készítés tudománya az többé-kevésbé ebben áll, és ebben megint van egy nagyon kedvenc példám, ami szintén sajnos nem futott Magyarországon, de nagyon könnyen érthető ez a reklámfilm. Ez 90-es évek végén készült Angliában, egy olyan terméknek, ez egy ilyen gyógyszeripari termék, vény nélkül kapható gyógyszer, hogyha valami nehezet ettél, akkor vedd be ezt, és akkor ugye rendbe fog lenni a gyomrod. És ennek a márkának a márka gondolata, amit nagyon következetesen mindig épített, az az volt, hogy ha ettél valamit, amit nem kellett volna. Mindig ezt mondta magáról a márka. És a következő reklámfilmet forgatták ehhez. A tenger közepén egy mentőcsónakban ül két ember, és nem történik semmi. Ringanak a hullámokon, nyilvánvalóan hajót töröttek, felsötétedik a kép, újra kivilágosodik, következő nap, pontosan ugyanez történik, ül a két ember a csónakba. Harmadik nap, negyedik nap, ötödik nap, megint följön a kép, és már csak egyetlen ember ül a csónakban. És itt feljön ez a sor, hogy ha ettél valamit, amit nem kellett volna. Most ugye ez a reklám azért működik, mert ami miatt ez a dolog vicces, az elidegeníthetetlen attól az üzenettől, vagy márka gondolattól, amit ez a márka birtokol. Tehát az nyilván nem vicces, hogyha ember megeszi a másik, ez nem vicces. Az a gondolat sem vicces, hogy ettél valamit, amit nem kellett volna. De ha kettő együtt az az, és ez a reklámkészítő igazi tudománya, tehát hogy hogyan tudja az egyébként tökéletesen érdektelen kvázi márka üzenetet úgy berakni az emberek fejébe, hogy ne tudjanak ne a jó okból emlékezni, tehát hogy ne a márka nevet hívja meg. Természetesen ez csak az egyik lehetséges módja annak, hogy hogyan működik a reklám, de én azt gondolom, hogy ez nagyon jó példája annak, hogy mi a reklámkészítés valódi szépsége, amit sajnos Magyarországon ugye a nézők kevéssé tudnak megtapasztalni. A működő reklám az mindenféleképpen valamilyen módon megnyeri magának a célközönségét, és ezt tényleg csak úgy tudja megtenni, hogyha valamilyen szempontból érzelmi reakciót vált ki. Ennek a leggyakoribb módja ugye az, hogyha megnevettet minket, de nagyon sok olyan reklám van, ami azért teszi be az ember fejébe a márkát, mert valami olyasmit pendít meg benne, és univerzálisan pendít meg emberekbe valami olyasmit, amire nem tudnak nem reagálni. Tehát egy másik példa arra, hogy hogyan operálhat a reklám az érzelmi reakciók kiváltásával, amikor mondjuk nem megnevettet, hanem mondjuk meghalt. És ez a reklám nem egy márkát reklámoz, ez a családon belüli erőszak.
Tehát ez inkább ilyen társadalmi célú hirdetés volt, amikor akkor...
Igen. Én ezt egyszer láttam nagyon régen, ez egy spanyol reklámfilm, és egyszer nem tudom elfelejteni, és hogyha most nem fut a hátadon végig a hírek, akkor az azt jelenti, hogy rosszul mondtam el a történet. Ez a következő a történet. Egy 50 év körüli nő, egy nyugdíjas otthonba, ahol az idős édesanyját látogatja meg, egy ilyen 80 év körüli asszonyt, aki már Alzheimer-es. Ugye ez nagyon hamar nyilvánvalóvá válik, tehát a saját lányát sem ismeri föl. És hát a lánya próbál vele párbeszédet folytatni, de hát nagyon nehéz, mert ugye ez az, hogy nem igazán emlékszik semmire. És miután így félig meddig beszélgetnek egymással, egyszer csak megszólal ez az idős asszony, és azt mondja, hogy bújjunk el, mert apa nem sokára hazaér. De most... Ez a reklám azt mondja, hogy a szexuális abúzus még az Alzheimert is felülírja. Tehát olyan módon teszi emlékezetessé ezt az üzenetet, hogy az ember nem tud rá nem reagálni, és ez a garanciája annak, hogy gyakorlatilag vele marad. Nyilvánvalóan ez egy társadalmi célú reklám, de a márkák esetében is ez a helyzet. Ugye a márkák szükségszerűen kevesebbet operálnak azzal, hogy meghatni próbálják az embereket, de azzal például gyakran operálnak, hogy elgondolkodtassák őket. Tehát nehéz eldönteni például, hogyha egy olyan autóhirdetés, aminek az a fősora, hogy autó azoknak, akik észtörököltek pénz helyett. Ez mivel operál, de mivel ugye kiváltja a kívánt reakciót, hogy elgondolkodtad, vagy megnevetett, a dolog lényeg az, hogy technikai értelemben működik. Egyébként ilyen szempontból még egy picit visszakötve a vizualitásra, tehát onnan ugye ez az egész beszélgetés indult. A képeknek tényleg megvan az az előnye, hogy ugyanúgy, ahogy egyébként a szöveges tartalom, és nyilván a képek univerzálisabban működnek általában, és amikor a képek adják át az üzenetet, abban van ez a fajta garancia, hogy mindenki számára inkább értelmezhető, és ezért emlékezetes lesz a dolog. Rengeteg példa létezik erre, de mondjuk egy jó példa erre egy híres angol ketchupgyártónak a csípős ketchup reklámja, amin semmifajta szöveg nincsen. Ez egy kép, amin egy sárkány egy ilyen mordori környezetben, egy ilyen szürke, csupasz hegyen, egy ilyen láva folyás tetején ül, és a karjában tartja a bébi sárkányt, és ilyen cumis üvegszerűen ez a ketchupos üveg ezzel szoptatja, tehát hogy ilyen, hogy tüzet tudjon fújni. De például ez a kép tökéletesen elmondja azt, amit a termékről mindenkinek tudnia kell, és azért is jól működik, mert meghagyja tulajdonképpen a felismerés örömét. És általában véve ez egy nagyon jó módja annak, hogy emlékezetessé tegyünk valamit. Ha meghagyjuk ezt a fajta mentális kielégülést az embereknek, ez tényleg egyfajta boldogság hormon felszabadulással jár, amikor az ember fejében összeáll a kép. Természetesen nem feltétlenül csak ilyen képesek erre, tehát egy másik, nekem a személyes, egyik nagyon kedvenc hirdetés, amit volt szerencsém az Egyesült Államokban személyesen is látni, amikor egy nagy amerikai sportszergyártó a kosárlabda cipőt reklámozta óriás plakáton, és hát Michael Jordant használta. És ez volt a kép, hogy Michael Jordan a levegőben, és éppen zsákol. És mellette az volt a fősor, ilyen kijelzőszerűen, hogy Michael Jordan 1, Isaac Newton 0.
Bocsánat.
Tehát, hogy ezzel a cipővel magasra ugrasz, meghagyni a felismerést, bevonni, felnőttnek tekinteni a nézőt, hogy ez a reklámkészítés igazi tudománya. Más kérdés, hogy mennyire sikerül átültetni ezt a gyakorlatba. Boldogabb országokban is sajnos nem ez az általában jellemző, de hát azért ott az arányok miatt azért több ilyennel találkozunk.
42. Miha is tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
Persze azért, mert jó a Debreceni János reklámszakember vázolt a reklám, és történetesen meg is értjük, sőt, mondjuk mellényzsebből megvehetnénk a terméket, amelyet hirdet, még egyáltalán nem biztos, hogy megvesszük. Nem, mintha nem kelthetne vágyat a vásárlásra egy jól sikerült kis film, egy kosárlabdázáshoz minimum a gyártója által tökéletesnek minősített cipőről, akár olyas valakiben is, aki a sportra tartózkodással szavaz. Megkockáztatom, bőven van, illetve a reklám idején volt ilyen vevője a Fenty márkának. Gondolom még nálunk is. Mert bár a múlt héten Keszegan a kultúrakutató elmondta, hogy sok más európai országgal szemben a magyaroknak némi túlzással tök mindegy, mit vesznek fel, ennek az attitűdnek vélhetően megtaláltuk az egyik eredőjét a rendszerváltás előtti puritán életmódot preferáló időszakban. A MOME tanára azonban ennél korábbi időszakot vizsgált, és a nyelvhasználattal való összefüggést találta a másik lehetséges bűnösnek.
Második megálló.
A magyar társadalommal valami olyasmi történt, hogy amikor a 18. században a divatrendszer beállt, akkor minket nagyon más dolgok foglalkoztattak, mint az, hogy vajon ez a divat dolog, ez micsoda, stb. A világon van egy csomó olyan ország, amely egy latin szóból képzi a divacot, ez a moda, mode, németül, mód, franciául, stb. Tehát a neolatin nyelvek, de a német is közöttük van, azok egy latin szóból képezték a divatra utaló szavaikat, és az a latin szó, ez a mód, ez egy melléknév, ami azt jelenti, hogy rögtön azonnal. Tehát egy ilyen időbeli viszonyra utal. És hogy azok a kultúrák, amelyek úgy gondolnak a divatra, mint aminek így az azonnalisághoz, a rögtöniséghez van köze, azok igazából a divatról azt tanulják meg, hogy az egy olyan dolog, amivel én a korszerűségemet kifejezem. Tehát, hogyha én divatos vagyok, akkor azt mutatom, hogy én a mának a gyereke vagyok, tudom, hogy ez a világ miről szól, akarom tartani vele a lépést, stb. A briteknél valami nagyon más dolog van, mert a fashion szó az egy francia szóból származik, ami arra utal, van egy ilyen francia kifejezés, hogy travaux à façon, ez azt jelenti, hogy ilyen méretre szabott dolgok. Hát a britek meg azt tanulják meg, hogy a divat az a szabászati tudásról szól, az igényes ruháról, a nagyon kifinomult ruhadarabokról. És akkor nekünk itt van ez a divat szavunk, ebben megint olyanok vagyunk, hogy senkihez nem hasonlít ahhoz, hogy a mi szavunknak mi a szótöve. És ez a divat szó, ez arra megy vissza, hogy van egy olyan magyar igé, hogy divik, az azt jelenti, hogy egy adott helyen az adott dolog, az itt sokak által el van fogadva, divik, a tojásfestés valahol, oké. Tehát, hogy ez van mögötte. És mi a divatról meg azt tanuljuk meg, hogy valami olyan dolog, amit a tömegek szeretnek csinálni. És ugye a magyar kultúrában nagyon benne van ez a tömeg ízléssel szembeni iszony, tehát valahol ilyen elitisták vagyunk, meg szeretjük azt, hogy ne legyünk olyanok, mint mindenki. És a divatról nekünk ez az egyetlen tanításunk, hogy ja igen, mert az olyan, amit a tömeg szeret. És azt sem tanuljuk meg, hogy ez az aktualitásunknak lehetne mondjuk egy nagyon fontos társadalmi kifejezője, és azt sem tanuljuk meg, hogy van mögötte egy csomó meló, ami a szabászmester melójának az elismerése, a jó minőségű textíliának az elismerése. Ezek nálunk így nem épülnek bele a szocializációba, csak ez az egy elem, hogy mert az a tömegízléshez kapcsolódik. Na és én valahogy mindig erre szoktam visszavezetni, hogy ez igazából lehet, hogy egy ilyen etimológiai dolog, bár nyilván nem nagyon hiszek abban, hogy az etimológia az ilyen pszichológiailag forever meghatároz embereket, de hogy biztos, hogy van valami összefüggés a között, hogy a nyelvünkkel milyen divatszemléletmódot sajátítunk el, és a között, hogy aztán utána hogyan öltözünk.
Most, ahogy mondtad, elkezdtem gondolkozni, hogy van-e valami, ami a módhoz ugye kötődik, hát a módi, azt szokták igen mondani, hogy hát ez a mostani módi, de a módi, ami egyrészt már ugye azért inkább csak a passzív szókincsünkben van benne, ahhoz is hozzá kell tennünk a mostot, tehát nem feltételezi azt, amit te is mondtál, hogy a rögtönségre utalna, és lehet, hogy itt ez teljesen tévút. Azon gondolkoztam, hogy amikor gyerek voltam, és az anyukám valakit akar dicsérni, hogy mennyire ilyen kifinomultan öltözködik, és azt mondta, hogy hát a legutolsó divat szerint öltözik. És akkor gyerekként én nem értettem, hogy hát ez a legutolsó, ez egy tök negatív szó. Tehát mi azt mondja, ja, hogy az, ami legutoljára megje, oké. És akkor utána még ezt tovább tudtuk fokozni a magyar szóval, hogy egészen pazarul néz ki. És így a pazar, hát az pazarol, hát ezek mind negatív szavak. És hogy közben meg ez is. De akkor ezek szerint ez nem olyan nagy tévedés a részemre, ez megint ugyanazt mutatja, hogy valahol mindig van egy ilyen gát, amit valamiért nem merünk, vagy nem akarunk átlépni, mert az már pazarlás, mert az már negatív, mert az már olyan, ha valami ez a módi most, annak mindig van egy ilyen gúnyos felhangja ráadásul, de lehet, hogy csak az én fülemben.
Nem, szerintem teljesen jól érzed, most nem akarom én a nyelvésznek elvenni a kenyerét, mert én nem vagyok nyelvész, azért ezzel egy picit foglalkoztam, hogy is volt ez a divat szó, meg stb. Tehát most olyan érdekes volt, hogy a módit behoztad, mert igazából ez egy nyelvújításkori döntés volt, hogy a módi szó az nekünk mi jó, és csináljuk meg helyett a divat szót. És én mindig ezt szoktam egy picit így órán is mondani a diákoknak, hogy lehet, hogy jobban jártunk volna, hogyha a nyelvújítás ez nem a divat szót akasztja a nyakunkba, hanem a módit, és akkor valószínűleg nem éreznénk hozzá ezt a gúnyorosságot, mert az lett volna a szó, amit használunk az öltözködésre. Tehát még a felvilágosodás költői közül sokan a divatról úgy írtak, hogy a módi, Orci Lőrincnek van egy vers erről, az a cím, hogy a módi, és akkor elmondja, hogy a divatról akkor így mit gondolnak. Szerintem ez egy nagyon-nagyon izgalmas folyamat, és ez, ahogy most a pazarlást így behoztad, meg az, hogy a legutolsó divat, tehát hogy tényleg mondok ilyet, hogy legutolsó divat, miközben nem a divat, az már az, amelyik az utolsó, tehát arra lett kitalálva a jelenség maga, hogy az öltözködésben a legkorszerűbb vizuális formákat jelöljük vele, de mi valahogy ezt így nem szeretjük elfogadni.
Hogyha már ugye szóba került, hogy a történelem milyen lenyomatokat hagy, egy-két konkrétumot is azért szeretnék megvizsgálni. Az, hogy milyen színt választunk, az, hogy milyen típusú ruhát választunk, és hogy a különböző koroknak megvoltak azok a kultikus darabjai, amihez vagy ragaszkodtak, vagy nem ragaszkodtak. Én emlékszem a tanulmányaimból arra a bizonyos Luden kabát zöldre, ami a második világháború után maradt, amit aztán ugye hát viszonylag hamar megpróbáltak eldobni, mert ugye akkor mindenki ebből vart ruhát magának, nem csak függönyből, mint Scarlett O'Hara, tehát, hogy azt is praktikussági okokból használták, de aztán már látványosan nem akarták használni. És nagyon sok ugye ilyen dolog van, ami vagy a színe, vagy a fazonja hordoz magában többlet információt, és ahhoz valameddig ragaszkodunk, gondolom addig, amíg az utolsó ember még emlékszik rá, hogy miért szerettük, vagy nem szerettük.
Itt kicsit megint ahhoz lehetne visszamenni, amit a ciklusokról mondtunk, hogy egy-egy ruhadarabnak, vagy egy-egy textíliának megvan ez az életciklusa, és akkor itt ugye szoktak olyanokról beszélni, hogy mit olyan egy olyan 10 év kell ahhoz, hogy valami így véglegesen elfelejtődjék. Ma ugye a vintage azt hozta, hogy gyakorlatilag a 70-es, 80-as, 90-es, 2000-es éveknek, 50-es éveknek a ruháiból folyamatos kínálat van a másodkézből származó ruhaboltokban. Hát, hogy valahogy nem történik meg ez a természetes társadalom, ami elfelejtődés attól, hogy reciklálunk ruhadarabokat, kicsit így bezavar ezekre a trendvonalakra, de olyasmik azért még mindig érvényesek ezzel együtt, hogy igazából minden fajta stílusnak itt vannak velünk a jellemzői, hogy azért a szemünk elfárad egy-egy dologtól. Tehát, hogy például most azt nézzük meg, hogy a nadrágviselet, így amitten az elmúlt 6 évben folyamatosan a nagyon bőszáró, nagyon kényelmes nadrágokról szólt, és közben folyamatosan hallódott a jóslatokat, hogy igen, most vissza fognak jönni a nagyon feszes nadrágok, vissza fognak jönni a csípőnadrágok, de hogy vizuálisan még mindig nem untuk meg ezt a csomó bőgatját, mert előtte volt egy hosszú időszak, ameddig annyira ezek a skinny jeansek uralkodtak, hogy el kell megint telnie valamennyi időnek, hogy utána mindig visszatérjünk majd ehhez a másfajta vizualitáshoz. Nekem azt hiszem, hogy nadrágokba határozódik meg a divat életem, mert én nagyon szeretem a bőszárú nadrágokat, amik ilyen magas derekúak, és emlékszem azokra az ínséges időkre, amikor ilyet sehol nem lehet kapni. És most kicsit így jubilálok, hogy na végre megint így van textília nadrágokban. De ahogy mondtad, a lódenkabát is hasonló, igen, hogy vannak olyan textúrák, amik aztán kimennek divatból. A lódenkabát szerintem most olyan, hogy nekem itt a momis diákjaim, azok így kezet-lábat törlőnek egy igazi lódenkabát. Ilyen nagyon izgalmasan visszajönnek ezek a korábban megúnt darabok.
Ez a bőszáru nadrág azért megint elgondolkoztatott azon, hogy mennyi ebben a kényelem. Tehát, hogy azért nem bír visszajönni esetleg mondjuk az a nagy, akkor is fölhúzom ezt a cipzárat, ez szűk nadrág, mert hogy valójában azért, amikor az ember 8-10 vagy még több órákat bent ül a munkahelyén, vagy lót fut egész nap, akkor azért az a bőnadrág az olyan kényelmes tud lenni szemben a skinny jeans-el. És most ugye ez a magyar fejjel gondolkodom, de lehet, hogy világviszonylatban rajtunk kívül mindenki más ezeket a kényelmi feltételeket azért inkább hátrébb sorolja.
Nyilván a kényelem is benne van, de most ugye ez a Balenciaga hatásnak szokták nevezni, hogy az égenerációban tényleg olyan nadrágokat hord, amik annyira bővek, hogy már azért nem kényelmes, mert igen bő. Biztos, hogy láttad azért, hogy ezek olyan nadrágok, hogy valahol így látod, hogy mitten ott van az illetőnek a lába, és akkor onnan még mitten 50 centit tart a textília szélesség irányba. És akkor azokon zsebek vannak, meg stb. Itt szerintem egy picit az jött fel ezekkel a nadrágokkal, hogy ez ugye a Balenciaga esztétikának egy ilyen eleme, hogy tudjuk, hogy hogy jön a klímaváltozás, tudjuk, hogy a világ valószínűleg egyre barátságtalanabb hely lesz az emberek számára, meg klíma szempontjából a geopolitikai barátságtalanságot azt most így vegyük félre, és olyan emberekre van szükségünk, akik egy picit olyanok, mintha ilyen klímakatonák lennének, hogy így megyünk bele a nagy homokviharba, meg a torrenciális esőbe, meg a stb. És a ruhadarabjaink azok olyanok, mintha a klímával szemben harcoló embernek az uniformisát teremtenik meg. Én nagyon szépen a Balenciaga rá is játszott azzal, hogy milyen divatbemutatókat húzott, tehát hogy amikor így sárban taposnak az emberek ezekben a nagy nadrágokban, akkor így látod valahol, hogy az a textília arra is jó, hogy megvéd attól, hogy a sár az mit tudom én a lábadra rögtön felrakodjon, mert hogy van közötted és a világ között egy védőréteg. Hát, hogy igazából itt ez van valahol ilyen nagyon mélyen ezek mögött az esztétikai döntések mögött. Engem ez tényleg így lenyűgöz, és azért én például nagyon szépnek látom ezeket a nagyon bőszerű nadrágokat, miközben nyilván ezt is így tudom, hogy nem a kényelem volt az elsődleges szempont.
Mm-hmm. És ugye arról nem is beszélve, hogyha ez egy ilyen paperback derekú, ugye ez a papírzsák, akkor ahhoz meg magasnak és vékonynak kell lenni. Tehát én nekem bármennyire tetszik ez a fazon, én alacsony vagyok hozzá, tehát azért nyilván itt azért személyes indítékok is sajnos közrejátszanak, és erről jutott eszembe, hogy mondtad, hogy ugye ezek az Z-generációs képviselői azoknak az embereknek, akik tudatosan öltözködnek, vagy akiknek fontos a ruházat, akik majd 20 év múlva visszatekintve a saját divat követésükre, lehet, hogy azt fogják mondani, hogy Istenem, hogy ez milyen kényelmetlen volt, ezt mindannyian ugye átéljük, és hogy ezek a történelmi tudásból származó pozitív vagy negatív relációk, ezek megvannak személyes szinten is, tehát hogy ebbe szerinted benne van az, hogy amikor már elmúlik valahány éves az ember, és azért mondom a valahányt, mert mindig más számít kvázi középkorúnak, idősnek a különböző korokban, hogy az is belejátszhat a divathoz való viszonyába? Vagy ez megint ez a tipikus magyar hozzáállás, hogy egyrészt férjhez mentem, másrészt nem, bocsánat, de tehát, hogy azért azt gondolom, hogy talán nőket jobban érdekli ez a dolog, de ha nem így van, akkor minden férfi hallgatót kérem, hogy mindenképpen telefonáljon be és mondja el, hogy neki miért fontos a divat. De hogy azt gondolom, hogy már így már nincs jelentősége, hogy már ugye már a frizurámmal se foglalkozom annyit, mert összefogom, gondolja ugye az, aki, hogy nem kell már vele foglalkozni, és egy pont után ezt is elengedjük. Legyen tiszta, és ne legyen szakadt. Pont.
Hát az biztos, hogy a magyar társadalomban ez a dolog működik, már ez az elengedés, vagy lehet a fordítottja, ugye, mert azt is azért így eléggé lehet látni, hogy azért a magyar társadalom az nagyon jutalmazza azokat a nőket, akik heteroszexuális párkapcsolatot minél későbbig meg tudnak az életükben tartani, tehát hogyha nem váltak, stb. És ott meg ott van az, hogy a férfi vágyának a tárgyaként kell megmutatnom magam, és hogy akkor azért kezdem magára figyelni, de ez már egy teljesen más öltözködési spektrum, amikor megpróbálok olyan ruhákat tenni, amely kiemelik, hogy még mindig csini a lába, még mindig a dekoltázson vállalható, stb. Tehát, hogy picit ilyen szexualizált testet teremtenek. Ez szerintem a magyar társadalomban nagyon van, tehát van ez az asszonyos öltözködés, amikor tényleg felöltözöl egy ilyen kívánatos feleségnek, és azt úgy megtartod. Most bocsánat, tehát tényleg nem sztereotípiákat akarok gyártani, csak hogy ezt a jelenséget szerintem mindannyian ismerjük. Ezt az olasz kultúrában is például nagyon elterjedt, hogy az idős nőknél, vagy idősödő nőknél nagyon megnövekszik ismét a ruhákba való belefektetés, mert úgy érzik, hogy nekik így a státuszt tartani kell a fiatalokkal szemben, akiknek mennyivel könnyebb ezek.
Tehát ez nem anyagi kérdés, csak egész egyszerűen a 20 éves lány egy szűk melegítő nadrágban is szexi, neki pedig föl kell vennie a valamivel rövidebb szoknyát, mert a lábai még szépek a saját megítélése szerint. Na jó, de hát ez borzasztóan hangzik.
Tudom. Na de mondok egy jó hírt is, mert itt elkezdtünk egy picit így az Z-generációról beszélni, meg te pont azt mondtad, hogy mert hogy ilyen meg olyan a testalkotod, ezek a nadrágok rajtad nem állnának jól. Én pont ezt tanulom így folyamatosan a diákjaimtól, hogy ők az a generáció, akik nem foglalkoznak a testi adottságokkal. Tehát egyszerűen azzal foglalkoznak, hogy legyen valami olyan ruhám, ami számomra így vizuálisan izgalmas, és amiben jól érzem magam, ez a kettő szempont számít, de ez nagyon, és azokat a szempontokat követik végig, és nincsenek ilyen szabályok a fejükben, amiket nekem is annak idején nagyon megtanítottak, hogy emeld ki a derekad, a lábad nem olyan, hogy azt mutogathatnád, vagy a lábad pont olyan, tehát mutogast, ha alacsony vagy, azt neved, nekik nincsenek ilyen szabályok a fejükben. Tehát sokkal bevállalósabbak ilyen szempontból is, és nem szoktak ezekkel a szabályokkal foglalkozni. Aztán lehet, hogy utána eljutnak hozzá, hogy igen, lehet, hogy hát mégiscsak így valahogy ez a sziluett jobban néz ki, de például azért én nagyon sok olyan diákot magamat, és láttuk, hogy alacsony, bőfelső, nagyon bőnadrág, azt nekem például, én sem vagyok magas, nekem is ezt mindig így tanították, hogy ha már az ember bő elemet választ, akkor az vagy úgy legyen, hogy a felső teste, vagy az alsó teste, de mindkettő, hogy bő, az biztos nem működik, mert akkor olyan leszel, mint egy kis golyó, vagy egy kis nem tudom, ilyeneket nem. Ez az égenerációnál abszolút nem létezik, mint szabály. Ha neked jól néz ki az úgy, hogy egy ilyen megazsákot hozol létre, ami így az univerzumban repdes valamely, szíved joga, ha te szépnek látod, válaszod, jó lesz.
Totó, azt hiszem már nem Kansasben vagyunk.
A Keszeg Anna kultúrakutató által elmondottak szerint valóban reményteli, hogy a mai 20-as generáció nem köti magát divatszabályokhoz. Ugyanakkor vannak olyan országok, ahol ez nem opció. Észak-Korea nyilván nem maradhat ki a felsorolásból, az engedélyezett dolgok listája rövidebb lenne, ezért csak néhány tilalomra vonatkozó alapszabályt emelnék ki. Például a kapitalizmust idéző farmer mindenki számára tilalmas, de a nőknek itt is kisebb a mozgástere, micsoda meglepetés. Számukra az 1970-es évek végétől belvárosi közterületen a szoknya az elfogadott viselet, legfeljebb a tradicionális öltözet jöhet még szóba. Ha ezt megszegik, és a külvárosban amúgy engedélyezett nadrágban jelennek meg, megbünteti őket a divatrendőrség. Igen, a szervezet a viccekben is, ezek szerint még Észak-Koreában létezik. Hogy Spanyolország egyes területein csak tengerparton lehet fürdőruhában közlekedni, az nem tűnik túl szigorú szabálynak, de ha azt vesszük, hogy akár 300 euróra is megbüntethetik, aki bikiniben flangál a városban, akkor már meggondolja az ember, hogy ő legyen-e a vicceskedő turista. Franciaországban is komoly etikettje van a vízparti és uszodai viseletnek. Ez kivételesen a férfiakat érinti, akik csak testhez álló fürdőnadrágban mehetnek be a vízbe. Ennek azonban nincs köze semmilyen erkölcsi normához, vagy akár az esztétikumhoz. 1903-ban iktatták be azt a törvényt, amely tiltja a bőszárú fürdőnadrág viselését. Úgy gondolták ugyanis, hogy az ilyen típusú ruhadarabbal több koszt szennyeződést lehet behordani a vízbe. Ki tudja, mire alapozták az elméletet, de az országban sok helyen még mindig érvényben van a törvény. De akár nadrág szükség, akár szoknya szükség, az említett szabályok egy adott közösség biztonsága, hát vagy irányítása érdekében születnek. Ahogy az is hatással van a közösség életére, ha teljesen szabadon dönthetnek tagjai, hogy mit viselnek, vagy nem viselnek, és csak ehhez képest jelenik meg az egyéni igény. A múlt héten már felmerült, hogy fura módon épp annyira vágyunk beilleszkedni, mint kilógni. A közösség egyenrangú tagjává válni és feltűnést kelteni. A következőkben Szalai Álmos pszichológussal azt vizsgáljuk, miért lehet szükségünk mindkét pozícióra.
Harmadik megálló.
Amit kiemelkedik a mi korunkban, egy olyan jelenség, amit úgy hívunk mostanság, hogy identitás. Ez valahogy nagyon máshogy volt a korábbi időszakokban. Elvesztettük először is azokat a kulturális rendszereket, pontosabban azoknak a kulturális rendszereknek a hegemóniáját vesztettük el, amik megfelelő iránytűként szolgált számunkra a mindennapi életben. Rendkívül polarizáltá vált a kultúra, a választható értékrendek, és valahogy ezekhez csatlakozva egy nagyon érdekes mechanizmus indult el. Ezek a mikrocelebrity személyek, a influencerek, magánemberek, akik elkezdenek egy csatornát, és akkor néhány ezen elkezdik követni őket. Nagyon érdekes módon hatnak az identitásra, ugyanis minél precízebben igyekszünk megtalálni azokat a személyeket, azokat a véleményvezéreket, azokat a mikroközösségeket, akik megerősítik az identitásunkat. Tehát tulajdonképpen egyfelől egyre jobban bezár minket a saját szempontrendszerünk buborékjába, amit az interneten találunk, és akkor másfelől pedig az identitásunk kifejeződése, azt hiszem, hogy azért tud megjelenni, mert az elismerés, az elfogadás, ami nagyon szorosan kapcsolódik a közösséghez, tartozás élményéhez, a saját jelentésünk megfogalmazása, saját létezésünk értelmének a legalitása az, ami a tétje annak, akkor valaki megjelenítődik ebben a térben. Tehát ha valaki egy viszonylag sikeres műsort, vagy podcastet, vagy valamit csinál a neten, akkor rengeteg visszajelzést kap arról másoktól, hogy ő létezik, hogy ő valaki, és amit gondol, amit mond a világról, az lényeges. És mások véleményében tulajdonképpen az ő véleménye is értékké válik. Most egy fiatal ember ma rászabadul korunk internetére, vagy újságjaira, sőt, hát nem is rászabadul, hát együtt nő fel vele, akkor azt látja, hogy nézetek beláthatatlan választéka, hogy olyan multipoláris kultúra veszi körül, amiben valahogy hát mindenképpen navigálni kéne egyrészt, másrészt pedig önmagát megfogalmazni. Tehát a kulturális polarizáció és az individualizmus kérdése az itt kapcsolódik össze, mert ez a kettő együtt jár azzal, hogy az emberek egyre inkább igénylik a személyes nézetek és identitások megerősítését.
Magunk választjuk az idézőjelben isteneinket, tehát, hogy eldöntötte az a közösség, mert mondjuk volt egy-két jó, vagy neki tetsző bejegyzés, videó, és a többi, ami alapján ő azt mondja, hogy nekem ez az ember hiteles, én sok mindenben egyetértek vele, vagy amiről nem tudtam, abban úgy érzem, hogy felnyitotta a szememet, és onnantól kezdve viszont már ez a klasszikus követés történik meg, csak ugye hát online formában, nem úgy, mint régen. Aztán persze ez ki tud lépni az online formából, hogy az emberben van egy ilyen vágy, hogy legyen valaki az életemben, aki, hogyha végképp nem tudom, hogy mi van, meg fogja mondani, hogy mit csináljak.
Valóban jelenleg egy nagyon színes, nagyon sokrétű digitális térben és identitás térben kell önmagát megfogalmaznia egy embernek, kitágítanám akár 40-es, 50-es éveikre is, a 10-es és a 40-es, 50-es évekre a keresők arányát. Ugyanakkor, hogyha nagy a baj, akkor nagyon gyorsan tud ez a polarizáció egy irányba tartani. Független attól, hogy evolúciósan nem változunk ennyire gyorsan, természetesen, de nagyon-nagyon jól tudunk alkalmazkodni a környezethez. Ahhoz is nagyon jól tudunk alkalmazkodni, hogy sok tízezerszer több képet látunk napi szinten, mint őseink. Az agyunk nem fejlődött még ehhez hozzá, nem úgy születünk, de nagyon jól tudunk alkalmazkodni a környezethez. Viszont ahogy a társas környezet megváltozik azáltal, hogy szorongatóbb, kiszámíthatatlanabb, bizonytalanabb lesz körülöttünk a levegő, egy perc alatt megváltozik minden, és elkezd a tömeg nőni, és egy irányba tartani. Mm-hmm. Ennek minden áldásával és veszélyével együtt.
Tehát valójában a közösség és az azon belül megfogalmazott identitásom, ami eleve kezdetektől úgy alakult ki, hogy volt bennem egy nagyon erős viszonylagosság, mert valamihez képest, az mutatkozik meg ebben is, hogy megnézem, hogy akiről eddig én tudtam, hogy mi nem egy platformon állunk, mi a véleménye, és már automatikusan az én személyiségem a másik lehetőséggel fog szimpatizálni. Tehát, hogy mások hogyan határozzák meg saját magukat, az meghatároz engem.
A csoportom tagjai. Tehát a leginkább a csoportnak észlelt személyek tagjai hogy viszonyulnak például a pártomhoz, vagy bármi. Tehát itt kezdenek el a csoportok vezetői küzdeni azért, hogy olyan identitás elemeket adjon a csoporttagoknak, amihez tudnak viszonyulni, amihez rá tudnak kapcsolódni, és megérje a csoporthoz tartozni.
Ez a bizonyos kitűnési vágy és feltűnési vágy, ami valóban megvan az embereknek sokkal nagyobb százalékában, mint 50 évvel ezelőtt, az közben felülírhatja-e azt az ősi ösztönt, hogy mi közösségben akarunk élni, és mi el akarunk fogadni egy vezéregyéniséget. Tehát, hogy nem lesz egyre több alfa aspiráns.
Olyan, hogy sok alfa van, olyan nincs. Aspiráns lehet. Nagy küzdelmek lehetnek. Én azt látom inkább, hogy nagyon keményen záródnak az identitás buborékok. Uh-huh. Azáltal, a folyamat által, amit még mondtam korábban, ha valakinek van egy megélése, van egy véleménye, akkor megtalálhatja a számára a lehető legpontosabban az ő gondolatait kifejező alfát, nevezzük így, és ezekhez az identitás mikrocsoportokhoz tud bekapcsolódni, de ezek a mikrocsoportok nem törekszenek arra, hogy a teljes társadalmat lefedjék.
Az még egy ilyen következmény lehet, hogy egyre kisebb közösségek jönnek létre, és azon belül mindig elfér egy darab alfa. Szóval, hogy most meg aki jelentkezik vezérnek, és aki mögé beállnak, akkor ő azzá válik. Tehát, hogy tulajdonképpen mindenki, akinek van egy ilyen vágya, az maga alkotja meg a saját közösségét.
Hát azért azt kell mondjam, hogyha a közösség körében megnövekszik a szorongás, hogyha tárgyat kap, akkor ezek a buborékok összetudnak kapcsolódni. Azért, mert pontosan az általad említett viszonylagosság kérdése miatt egy olyan ügy emelkedett fel, amihez képest ezek a buborékok azonosak voltak. És egyébként alig, hanem ezek a nagy vezéregyéniségek a digitális térben éppen ezért átjárhatóak egyik közösség a másikba. Most úgy tűnik, hogy az számít inkább, hogy milyen ügy bukkan fel, és ők milyen viszonyulást kínálnak fel a követőik számára. Minél egyszerűbb pontokon kapcsolódnak ezekhez a kérdésekhez, annál többen tudnak rákapcsolódni.
Feltűnési viszketegség. Egyértelműen negatív hangzású kifejezésről van szó, hogy ez egy negatív viselkedésforma, amitől minket óvtak vagy tiltottak. Illetve, ha mondjuk a szélsőséges példát nézzük az 50-es években, amikor a sztár kultuszt is eltörölték, csak éppen utat tört magának, tehát, hogy mindenféleképpen azt akarták mutatni, hogy a színésznő is piacra jár, és nem primadonna, mint a két háború között, de aztán ugyanúgy vágyott rá az ember, hogy a színes magazinok elején azokat a színészeket, énekeseket lássa, akiket ő szeret, tehát, hogy ezek nem visszaszorítható dolgok, de ez a bizonyos feltűnés, meg az arra való vágy, mégis az én fejembe pont ezáltal, emiatt a kifejezés miatt abszolút a negatív tartományban maradt meg.
Igen, én nagyon egyetértek azzal az értelmezéssel, amit adtál. Nem volt egy bátorított stratégia az önkifejezés és a megnyilvánulás, véleménynyilvánítás, ami a mai időszakot illeti. Ennek megvannak a kanalizátorai, például a kommentmező, például a személyes média. Ugye a szociális média, az Instagramra, a többiek, ezek mind platformot kínálnak arra, hogy valaki kifejezhesse önmagát. Sajnos időnként éppen ez válik a társadalmi erő gátjává, mert meg is áll ezen a személyes téren, az önkifejezésnek ezen a személyes terén a véleménynyilvánítás is nem tud eszkalálódni tovább.
Az egyszerre kitűnni és egyszerre közösséghez tartozni, erre a válasz most a digitális platform, ahol mindenki egyszerre megmondó ember és egyszerre kommentelő, tehát hogy...
Résztvevő.
Hát vagy résztvevő, igen, nem feltétlenül kommentelő.
Azzal együtt, hogy kommentel, tehát én minden egyetértek, hogy mondasz, csak szerintem a legfontosabb aspektus ennek az, hogy azt érezhet, hogy részt vesz benne.
Igen. Tehát, hogy bizonyos kérdésekben lehet, hogy majd az ő megszólalására jönnek a támogató vagy vitatkozó kommentek, abban az esetben ő lesz abban a két percben a véleményvezér és a többiek meg a közösség, és aztán megfordul a dolog, tehát lényegében ma mindenki jelen van, aki jelen akar lenni.
Igen, egyetértek, hogy jó-e a Facebook, jó-e az Instagram, jó-e a videójáték számra. Ez egy értelmezhetetlen kérdés, mert hát ennyi erővel feltetnénk, hogy jó-e az, hogy állandóan az árapály váltogatja egymást. Tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy jó vagy nem jó, kinek jó, kinek nem jó.
Ez van,
ez a tény, és ehhez valahogy alkalmazkodni kell. Ettől függetlenül valóban a nyakunkon vannak olyan összeomlás lehetőségek, amik megrendíthetik az általunk jelenleg ismert társadalmat, ami nekünk személyesen nem lesz jó valószínűleg, az emberi faj szempontjából pedig pont olyan hatású lesz, mint az emberi kapcsolatokban a konfliktusok.
Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihelyest bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
Szalai Ámos pszichológus szintén a marketinghez köthető témával még visszatér a következő adásokban, ahogy magát a reklámot, annak változását és megjelenési lehetőségeit is tovább vizsgáljuk. Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz, jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan a rádió archívumából visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották.